Kedves hallgatom! A Filippi levél második részének 12. versét olvassuk. Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Az üdvösség ebben a versben általános értelmű. Pál itt beszél arról, hogy miként oldják meg problémáikat, amik vannak a gyülekezetben, és miként oldják meg keresztény életük nehézségeit. Ő nincs köztük, hogy segítsen, és nem bizonyos, hogy valaha ismét elmegy hozzájuk, mert római börtönben van. Ezért mondja nekik, hogy félelemmel és rettegéssel vigyék véghez üdvösségüket. Egy lelkipásztor olvasta a Szentírásnak ezt a versét a reggeli istentiszteleten. Egy kislány odasúgta édesanyjának: anyu, kimunkálhatjuk az üdvösségünket? Ez nagyon jó kérdés. A következő vers választ ad rá. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Filippi levél, 2. rész, 13. vers. Isten kimunkálja azt, amit elkezdett bennünk. Ha Isten megváltott minket hit által, akkor nem fogad el semmilyen jó cselekedetet az üdvösségünkért. De miután megváltott Isten, beszélhetünk a jó cselekedetekről. Az üdvösség, ami hit által lett a miénk, jó cselekedetekkel jár együtt. Calvin ezt így fejezte ki: egyedül a hit üdvözít, de a hit nem jár egyedül. Jakab ezt így mondja el: ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Viszont mondhatja valaki azt is: neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Jakab levele, 2. rész, 17. és 18. vers. Egyedül Isten láthatja a szívünket. Ő ismeri igazi helyzetünket. Ő tudja, hogy van-e üdvözítő hitünk. A fele barátunk azonban nem láthatja a hitünket. Egyedül Isten láthatja a hit cselekedeteit. Az igazi hit bemutatkozik, hogy a körülöttünk levők képesek legyenek elmondani, hogy mások vagyunk, mint keresztjének. Nem szükséges plakátot hordanunk, vagy valamilyen mozgalomhoz tartoznunk, vagy valamit magunkon viselnünk ahhoz, hogy keresztjéneknek ismerjenek az emberek. Pál beszél arról a hitről, ami jelentkezik a filippi hívők életében. Bennük látjuk Krisztus indulatát, amint ő jár kell a római utakon. Látjuk őt, amint egy római otthonban él, római börtönben szenved. Meglátunk 3 példát, Pál példáját, Timóteus példáját és Epafroditos példáját, aki a filippi gyülekezet lelkipásztora. Ebben a pogány birodalomban van ez a 3 férfi, aki bemutatja Krisztus indulatát, és lehetett még 3 millióval is több ennél. Ezek azok, akiket elénk állít ez a levél. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Filippi levél, 2. rész, 14. vers. Ne vállalj gyülekezeti tisztséget vagy vasárnapi iskolai tanítást, ha zúgolódva végzed a munkát. Ez nagyon sok keresztény szolgálatot tönkretesz. Minden zúgolódás és vonakodás nélkül tegyünk. Hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Filippi levél, 2. rész, 15. vers. Legyünk világossággá. Amikor kimegyünk éjszaka és látjuk a csillagokat az égen, Isten letekint és látja ezt a sötét világot, látja, hogy kik azok, akik olyanok, mint csillagok az égbolton. A gyermekek ezt éneklik: légy egy kicsi lámpa ebben a világban. Amint a csillagok fönt világítanak az égen, úgy kell világítanunk nekünk ezen a földön. Az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Filippi levél, 2. rész, 16. vers. Az élet és a világosság kapcsolatos egymással. Amikor továbbítjuk az élet igéjét, akkor világosságot viszünk a világba. Pál örül annak, hogy jó híreket hall a filippiekről, akik hitüket jó cselekedetekben teszik nyilvánvalóvá. Ezek a hívők nagyon közel voltak Pál szívéhez, mert ő vezette hithez őket. Sőt, ha italáldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. Filippi levél, 2. rész, 17. vers. Itt van a legcsodálatosabb vers Isten igéjében. Ez annak a képe, amit a keresztény életének kell bemutatnia. Itt utal az Ószövetség régi irataira. Amikor olvassuk a Mózes első könyve 35. részének 14. versét, akkor azt találjuk, hogy Jákob oszlopot emelt Bételben, és arra italáldozatot öntött és olajat. Aztán a Mózes 3. könyvében és 4. könyvében leírják az áldozatokat. Megtudjuk, hogy volt az italáldozat, amit hozzátettek az égő áldozathoz és az ételáldozathoz. Ha sohasem adták a bűnért való áldozathoz, vagy a vétekért való áldozathoz. Az a legszokatlanabb áldozat volt, és semmi köze nem volt a megváltáshoz. Nem Jézus Krisztusra mutatott. Oda vittek egy tömlőben bort, és csak ráöntötték az áldozatra, amit megemésztett a tűz. Mi történt ekkor? Fölment páraként a levegőbe. Pál ezt mondja. Sőt, ha italáldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. Pál tudja, hogy az Úr Jézus Krisztus hozta meg a legnagyobb áldozatot. Ő akarta felajánlani életét illatáldozatul, ami az oltáron elenyészik. Azt akarta, hogy az élete így tűnjék el teljesen, és csak Jézust láthassák az emberek. Azt akarta, hogy Krisztus kapjon minden tiszteletet és dicsőséget. Ez volt Pál gondolatában. Nem gondolhatok én sem nagyobb vágyra, amit egy keresztény magában melengedhetne. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Filippi levél, 2. rész, 18. vers. Más szóval, ha bemutatjátok az evangéliumot, akkor az életem illatáldozatként tűnik el. Ezen mindnyájan együtt örülhetünk. Ez az alázatosságnak az útja. Csak akiben Krisztus indulata van, azt teheti meg ezt, hogy élete illatáldozattá váljék. Milyen dicsőséges és csodálatos ez! Pál az öröm és örvendezés gondolatával fejezi be. Ma gyakran nem azért örülünk, ami igazán értékes az életben. Annak a ténynek kell örvendeznünk, hogy Jézus meghalt értünk, és őt szolgálhatjuk. Amikor valakitől halljuk, hogy Isten fölhasználja, vagy olyan gyülekezetről olvasunk, ahol az emberek üdvösséghez jutnak és épülnek hitükben, akkor örvendezünk. Ha alázatosságban járunk, örvendezünk mások sikerén. Túl sok a vitatkozás és a hiába való dicsőség keresése. Ez bántotta Krisztus ügyét Pál idejében, és ma is árt Krisztus ügyének. Krisztus indulata a hívőben örömet szerez, és dicsőséget ad Istennek. Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Filippi levél, 2. rész, 19. vers. Timóteus volt Pál apostol egyik lelki gyermeke. Pál nagyon bízott benne. Bízhatott Timóteusban, hogy gondoskodik a filippi hívők lelki állapotáról, mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel. Filippi levél, 2. rész, 20. vers. Itt leírja Timóteus gondolkodását, és ebben azt látjuk, hogy nagyon hasonlít Pál apostolhoz. Ha olyan valaki, mint Pál apostol, akkor az azt jelenti, hogy Krisztus indulata van benne, és az alázatosság a jellemzője. Nem szükséges országos bizottság vagy világbizottság azért, hogy az embereket összehozza. Lényegében nem szükséges semmilyen szervezet az egység megteremtése érdekében. Ha mindenkiben Krisztus indulata van, akkor egységben lesznek. Timóteus hű volt Pál apostolhoz. Olykor egy-egy megtért később az ellen fordul, aki őt Krisztushoz vezette. Ez olyan, mint amikor a gyermek a szülei ellen fordul. Pállal történt ilyen, de Timóteus hű volt hozzá. Pál elküldte őt a Filippiben élő testvérekhez, mert megbízott benne. Csodálatos, ha Krisztus indulata tölti be a munkatársakat, és együtt munkálkodnak. Mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. Filippi levél, 2. rész, 21. vers. Voltak sokan mások, akik a saját dicsőségüket keresték. Maguknak akartak nevet szerezni. Mivel saját dicsőségüket kívánták, ezért igyekeztek Pált becsmérelni. Miként tiszteled azokat, akik kiállnak ma Isten igéje mellett? Amikor hallom, hogy Isten emberét kritizálják, elismerem, hogy valami módon vitatkozás és dicsőségkeresés húzódik meg mögötte. Krisztus indulata nem engedi meg, hogy bíráljunk másokat, akik kiállnak Krisztus mellett. Pál ezt mondja, nem bízhatok ezekben az emberekben. De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Filippi levél, 2. rész, 22. vers. Az emberek sokat beszélnek ma az összetartásról. Nem lehet jobb összetartás, mint amikor olyanok közt alakul ki, akikben Krisztus indulata van. Egységben lehetünk akkor is, ha különben távol lakunk egymástól. Ezért van olyan szoros kapcsolat keresztények között, akikben Krisztus lakik. Amikor egy keresztény fiatalember és egy keresztény lány beleszeret egymásba, akkor olyan egység alakul ki, amit nem hozhat létre a szexuális házasság. Amelyik kapcsolat pusztán testi alapon áll fenn, az nem áll szilárd alapon. Amikor a férj és a feleség Krisztus indulatát tanúsítja, akkor van igazi egység köztük. Nincs olyan emberi szertartás, ami ilyen szorosan összekapcsolhatna két embert. Ez dicsőséges, csodás kapcsolat. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim. De bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan elmegyek. Filippi levél, 2. rész, 23. és 24. vers. Pál azt akarta, hogy Timóteus vigyen nekik üzenetet arról, hogy mi történik vele a börtönben. Pál remélte, hogy kiszabadul a fogságból. A hagyomány szerint kiszabadult a fogságból, és ezután még tovább szolgált, jól lehet ez nincs följegyezve a Szentírásban. Amikor a keresztényeket üldözték Néró császár idejében, természetesen Pál, a vezető is visszakerült Rómába, ahol kivégezték. Epafroditosz volt egy másik ember, akiben Krisztus indulata lakozott. Pállal és Timóteussal együtt testvérek voltak az Úrban, és szolgálták az Urat. Emlékezzünk arra, hogy ő a Filippi gyülekezet lelkipásztora. Szükségesnek tartottam azonban, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditosz testvéremet, munkatársamat és bajtársamat, akit ti küldtetek, hogy szükségemben szolgálatomra legyen. Filippi levél, 32. rész, 25. vers. Pál alapította a filippi gyülekezetet, de Epafroditosz nem volt rá féltékeny. Pál szerette Epafroditoszt, mert benne Krisztus lakott, és Pál bízhatott benne. Ő testvérének, munkatársának, bajtársának nevezi. Ezt mondja, bajtársamat, akit ti küldtetek. Ő Pállal együtt harcol, és nem döf hátába kést, amikor megfordul. Nem csatlakozik az ellenséghez. Válvetve küzd Pál apostollal a hitért. Akit ti küldtetek, hogy szükségemben szolgálatomra legyen. Gyakorlati segítséget adott Pálnak, aki akkor láncok közt szenvedett. Mivel vágyódott minnyájatok után, és nyugtalankodott, mert meghallottátok, hogy megbetegedett. Filippi levél, 2. rész, 26. vers. Ez csak nem mosolyra készteti az embert. Epafroditosz megbetegedett, és hírt kapott a filippi gyülekezet arról, hogy lelkipásztoruk beteg lett. Vágyakozott utánuk, és valószínűleg egy kicsit honvágyas is lett. Aztán, amikor meghallotta, hogy az otthon maradt gyülekezet szomorkodik betegsége miatt, akkor feloldódott, mert bántotta, hogy valaki szomorkodik betegsége miatt. Aféle furcsa, körkörös mozgás látható itt, de jó volt, mert bemutatta a csodálatos kapcsolatot, ami a filippi gyülekezet és lelkipásztora között fennállt. Konferenciai szolgálatokban sok gyülekezetben prédikáltam, és megtanultam, hogy a gyülekezetet megítélhetem annak alapján, hogy milyen magatartással viszonyul ahhoz a lelkipásztorhoz és tanítóhoz, aki Isten igéjét hirdeti. Amikor egy diakónus félrehív és ezt mondja, testvér, kiváló fiatal prédikátorunk van, mert Isten igéjét hirdeti. Ez örvendezteti a szívem. De olykor a diakónus félrehív és ezt mondja, ide figyeljen testvér, miként lehetne megszabadulnunk egy ilyen lelkipásztortól? Túlzottan dogmatikus, és azt akarja, hogy minden jól menjen közöttünk. Megkérdezem, vajon az igét tanítja és prédikálja? Amikor a diakónus ezt feleli, ó, igen, de állandóan csak az igét halljuk. Akkor már látom, hogy az igének nincs hatása erre az emberre. Ha általánosságban azonos a véleménye a gyülekezeti tagokéval, akkor az a gyülekezet vesztét érzi. A Bibliát oktató és tanító prédikátor elutasítása a pusztulás előjele sok gyülekezetben ebben az országban. Láthatjuk, hogy az ördög nagyon ravasz. Az Isten igéje ellen indított támadását átirányította arra az emberre, aki Isten igéjét hirdeti. Ezt igaznak találom széltében, hosszában ebben az országban. A gyülekezet valódi próbája az, hogy miként viszonyul lelkipásztorához. Epafroditoszt nagyon szerette gyülekezete, és ez jót mond a filippi gyülekezetről. Meg is betegedett halálosan, de az Isten megkönyörült rajta, sőt nem csak rajta, hanem én rajtam is, hogy szomorúságomra szomorúság ne következzék. Filippi levél, 2. rész, 27. vers. Hadd mutassak itt rá valamire, amit érdemes megfigyelni. Sok őszinte hívőnek az a véleménye, hogy a keresztények nem lehetnek betegek, mert ha bíznak Istenben, akkor meggyógyulnak. Hadd tegyek fel egy kérdést. Miért nem gyógyította meg Pál Epafroditoszt? Pedig beteg volt és majdnem meghalt. Láthatjuk, hogy Pál és a többi apostol ugyan gyógyított betegeket, de csak azért, mert ezek jelajándékaik voltak, amiket ma nekünk az Új Szövetség pótol. Amikor Pál kezdte hirdetni az evangélium üzenetét, semmi Új Szövetség nem volt az emberek kezében. Pál maga írta az Új Szövetség 2. könyvét. Amikor elment új területekre ezzel az üzenettel, mi volt a tekintélyének az alapja? Nem volt más tekintélye, csak a jelajándékok, amelyek közt ott volt a gyógyítás ajándéka is. De most Pál közeledik szolgálatának végéhez. Emlékszünk rá, hogy Pálnak töv is volt a testében, amit az Úr Jézus nem távolított el. Ehelyett megadta Pálnak a kegyelmet a töv is elhordozásához. Aztán azt is tudjuk, hogy Timóteus gyakran gyengélkedett a gyomra miatt. Pál megmondta neki, hogy igyék egy kis bort a gyomorbetegsége miatt. A Timóteushoz írt 2. levél 4. részének 20. versében azt írta, hogy hátrahagyta Trofimoszt Milétoszban betegen. Miért nem gyógyította meg? Itt meg Pál azt mondja, hogy ez a fiatal prédikátor, Epafroditosz annyira megbetegedett, hogy csak nem meghalt. Nem gyógyította meg. Ehelyett a gyógyulásért Istennek adott hálát, és azt mondta, hogy Isten irgalmas volt hozzá. Gyógyulása nem természetes úton érkezett, hanem Isten áldása volt. Pál imádság tárgyává tette ezt, és Isten meghallgatta imádságát. Miért nem használta Pál a jelajándékot? Mert ebben az utolsó időben, mielőtt az apostolok eltűntek volna a színről és a szolgálatból, a hangsúly ismét visszakerült a nagy orvosra, az Úr Jézus Krisztusra. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy hozzád fordulhatok imádságban, minden körülmények között, egészségemben és betegségemben egyaránt, és bizonyos lehetek abban, hogy te engem mindig meghallgatsz, és mindig a legjobbat adod, ami előmenetelemre szolgál, és a te dicsőségedet magasztalja. Add, hogy mindig bizakodjam abban, hogy hallasz, és válaszolsz imádságomra. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.